János apostol első leveléből, az első fejezetből a 9. verset olvasom. Az eredeti programban itt egy olyan igevers szerepel, ami úgy tűnt számomra, hogy másonnan lett a Lókuszhoz, vagyis 1 János 1.9-hez hozzárendelve, mert hogy legalábbis az én Bibliám szerint, ami azt gondolom, hogy nagyjából azonos a kedves jelenlévő Bibliájában is, ez az ige szerepel, hogy aki azt mondja, hogy a világosságban van, és vagy de, gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Ez számomra is egy kicsit váratlan, nem ez az ige felolvasása, amit azelőtt mondtam, váratlan előszó volt. Másik előszóval készültem, ami a mostani szolgálatomat illeti, vagyis azzal, hogy a kérdések megfogalmazása és az arra adható válaszoknak helyet adó alkalmunkon, ami az ezelőtti igehirdetés előtt volt kb. Egy órával, az az érzés fogott el, hogy kedves Csaholci testvéreim, mindent elmondtak, amire én tulajdonképpen ki akartam lyukadni itt az igehirdetés folytán, vagy legalábbis mindent elmondtak, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy másra nem érdemes kiukadni. A mostani témán kapcsán, vagyis akár kedves Csaholci kollégám is elmondhatná az ige hirdetést, de még mindig közeledve a mai témánkhoz, az úgy hangzik, hogy bocsánat, kérdés, 2. miért? Na most nekem 2 dolog jutott eszembe a miért kérdésével kapcsolatban. Az egyik lehet az, hogyha fölvetődik a megbocsátás ügye, és a miért kérdés az lehet indulatból, miért, vagyis mi közöm nekem ehhez az ügyhöz. Sokat foglalkoztam, és foglalkozom is némileg az úgynevezett holokauszt teológiával, és nem ritkán tapasztalom azt, hogyha fölvetődik annak az ügye témája, hogy van felelősségünk nekünk is, maiaknak a mögöttünk levő események tükrében, akkor nagyon gyakran indulatosan hangzik el a kérdés, hogy de miért? Nem voltam ott. Egyébként is, mi közön van hozzá? Tehát bocsánat, kérés, 2. miért? Egyrészt ez a miért kifejezheti azt, hogy bocs, de ez semmi közön nincs. Nem akarok vele foglalkozni, ez az úgy nem tartozik rám. Lehetséges egy másik változata, és én többre nem jutottam a 2 változaton túl, hogy a miértnek lehet egy olyan jelentése, hogy miről is van szó tehát? Bocsánat, kérés, 2. miért, vagyis miről is van szó, amikor fél füllel hallunk egy témát, egy információt, ami hirtelen fölkelti az érdeklődésünket, abár teljesen mással foglalkoztunk, és nem hallottunk mindent, de érdekel minket, hogy ebben a témában az illető mit is akart, és mit is akar mondani, akkor fölkapjunk a fejünket, és megkérdezzük, hogy miről is van szó? Elmondanád még egyszer? Hát én tulajdonképpen ezt a második irányt akarom most követni, vagyis annak a néhány gondolat erejéig történő föltárását, hogy bocsánat, kérés, miről is van szó? Azt gondolom, hogy amikor a bocsánat kérésnek a lehetőségéről beszélünk, vagyis arról, hogy lehetőségünk van a másiktól bocsánatot kérni, akkor arról van szó, hogy lehetőségünk van a hitünkről vallomást tenni, amennyiben az van. Mert hogy a bocsánat kérésnek a jelentkező helyzete, szituációja, az nem más, mint annak a helyzete, amikor arról a hitről vallhatunk, ami bennünk van. Én azt gondolom, hogy a bocsánat kérésnek ez egy nagyon is biblikus fölvetése, hogy a bibliai értelemben bocsánatot kérni nem más, mint a hitünkről vallani. Lehet persze a bocsánat kérésnek más egyéb terepe, más jelentősége, más módon is fölvetődhet. Tehát a bocsánat kérés kifejezésének a megközelítése, ha a biblikus módon közelítjük azt meg, akkor ha a bocsánat kérésről esik szó, a lehetőségről, hogy más megkövesse, akkor abban a pillanatban olyan terepen vagyok, amikor is a hitemről vallomást teszek, egyrészt mások pedig meghallgatják, vagy megnézik, és aztán megmérik, hogy a hitemről való vallomás tulajdonképpen micsoda is, milyen minőségű. Én tehát mindenek előtt azt gondolom, hogy a bocsánat kérés biblikus alapon nem más, mint a hitvallásunk, a Krisztus követő hitvallásának legalapvetőbb módja. Bocsánatot kérni, egyenlő a hitünkről vallomást tenni. Na most lehet egy következő kérdésünk, legalábbis nekem ez volt, hogy mi a helyzet a hitvallásunkkal. Biblikus értelemben tehát akkor tudunk bocsánatot kérni, hogyha van hitvallásunk. Na most én két dolgot fogalmaztam meg azzal kapcsolatban, mindenek előtt az önmagam számára, hogy mi is a helyzet a hitvallásunkkal, hogy az a Szentírás mindenek előtt kétfajta módon kínálhatja, legalábbis számomra most ez a kétfajta mód adódott. Az egyik a sínai eseménye, a másik pedig Jézusnak az esete. Mi történt a sínainál? Látjuk ott is, azt a fajta isteni kijelentést, ami nem egy ízben úgy fogalmazta, hogy vidd, vagy hozd a te áldozatodat. Vannak esetek, amikor az oltárhoz kell vinni az áldozatunkat engesztelésért. Ha bocsánatot kérünk valakitől, akkor biblikus értelemben várjuk az engesztelődést is. Nyilván ezzel a gondolattal sok minden egyebet is meg tudunk nyitni, de ezt most nem fogjuk tenni. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy ha bocsánatot akarunk kérni, fölvetődik ennek a lehetősége, akkor egyrészt a Szentírás úgy nyilatkozik ezzel kapcsolatban, hogy ezt az isteni kijelentés előírja a parancsolatok miatt. Vagyis vidd a te áldozatodat az oltárra. Másrészt pedig Krisztusra hivatkozva mondhatjuk azt, amit Krisztus is mond, hogy kövess engem. Ha hitvalló módon akarunk ehhez a kérdéshez, Biblia alapján hozzáállni, megbocsátás ügyéhez, akkor mindenképpen Krisztushoz is fordulnunk kell, aki úgy fogalmaz, hogy kövess engem. Az isteni kijelentés és az isteni elhívásnak az az együttállása, az, amiről most szó van, ami mindenképpen aláhúzza, vagy valamilyen módon körvonalazza számunkra, hogy mi a helyzet akkor, amikor a megbocsátásnak a lehetőségével találkozom, vagy azon a terepen vagyok. Jézus mondja azt, hogy kövess engem, de azt is, hogyha követni akarsz engem, akkor engem kövess, vagyis ragad meg az eke szarvát, és előre nézz. Ezt most úgy fordítottam magam számára mindenek előtt, hogy engem nézz. Ha meg akarunk bocsátani a másiknak, és önmagunkat nézzük mindeközben, valószínű, hogy kétféle módon is sődőt vallhatunk. Az egyik, hogy nem bírjuk el annak a terhét, hogy meg kell bocsátanunk a másiknak, hogy ezt megtehetjük. Mert mondhatnánk azt, hogy de hát sebeim vannak. Ártok nekem. Ha bocsánatot kérek tőle, akkor az olyan, mint hogy én kisebb lennék, mint ő. Erről is szó esett, ugye a korábbi beszélgetésnél. Ha bocsánatot kérek tőle, akkor különnek érezheti magát nálam. De azt mondja Jézus, hogyha követni akarsz, akkor az eke szarvát, miközben megfogod, előre tekints engem nézni. Vagyis, mit mondjunk még erről? Mi az, amit nézünk? Miért is ne nézzük azt a Jézust, aki úgy van magáról, hogy tanul meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Engedni az isteni kijelentésnek, engedni az isteni elhívásnak, az annyit jelent, hogy előre nézni, Krisztust nézni, tanulni tőle, megérteni, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Vagyis a bocsánat kérésnek a lehetősége, hogy éljek vele, hogy megtegyem, hogy kimondjam, hogy oda menjek, megmutatja, hogy mi az, amit tanultam. Megmutatja, hogy hová valós vagyok. Megmutatja, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy merre tartok. A bocsánat kérés az a tett, nem szó, hanem az a tett, ami meg fogja mutatni, hogy milyen lélek munkálkodik bennem. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy engedek-e Krisztus elhívásának, nem lehet mellékes talán az, hogyha mások is tudják rajtam kívül, hogy én engedtem Krisztus elhívásának, de a bocsánat kérés az a tett, az az én saját cselekedetem, amiben meg fog mutatkozni a bennem lakó léleknek a munkálkodása. Annak a léleknek a munkálkodása, vagyis Isten lelkének a munkálkodása, aki az engesztelést keresi, de nem csak keresi, hanem munkája lehet, hogy azokban is, akik azt nem várják. Annak a különb Istennek a munkálkodásáról van szó, akivel kapcsolatban nem feltétlenül az merül föl, hogy gyakorolhatja velünk szemben a megbocsátást, mint ahogy mi is gyakorolhatjuk másokkal kapcsolatban, hiszen nincsen különbség, mondhatnák mondjuk Pál a római levél alapján, hanem Isten, amikor velünk kapcsolatban gyakorolja a megbocsátást, akkor arról van szó, hogy a hozzánk képest mérhetetlenül különböző Isten az, aki gyakorolja a megbocsátást. Talán összefoglalva, a bocsánat kérés, ha van, megmutatja, hogy mi az, amit tanultam, miközben megfogtam az eke szarvát, és belátásom szerint előre tekintettem, ki fog derülni. Megmutatja, hogy hová valós vagyok. Megmutatja, hogy honnan jöttem, és hogy merre tartok. A bocsánat kérés, a másiknak a megkövetése, most így mondom, a Bibliával szólva, igyekszem mindeközben nem kisajátító lenni, az a fajta cselekedet, ami föltárhatja, megmutathatja, hogy Isten hogyan munkálkodik azokban, akiket elhívott, és azokban, akik az ő elhívásának engedtek. Az volt ugye a mostani témánk, bocsánat kérés, miért? Miről is van szó? Hát én azt gondolom mindenek előtt, hogy amikor a bocsánat kérésnek a lehetősége fennáll, vagy kényszerítése, az a kényszer van rajtam, hogy bocsánatot kérjek, akkor az a helyzet lett körül, abban a helyzetben vagyok, és ez könnyen lehet, hogy kényszer helyzet, amikor vallanom kell a hitemről. A kettő a bibliai értelemben elválaszthatatlan egymástól. Nem erkölcsös vagyok, bocsánat kéréskor. Nem feltétlenül egy közösség szabályaihoz tartunk magam. Arról vallok, hogy hova, hogy Istenhez tartozom-e vagy sem. Megértettem azt, hogy a kijelentő Istennel van dolgom vagy sem, és megértettem-e azt, hogy az elhívó Istennel van-e dolgom vagy sem. Amikor bocsánatot kérek, egyébként azt gondolom minden tekintetben az ember vallomást tesz a hitéről. Nekünk Krisztus követőknek, mondjuk most így a magyarországi evangéliumi testvérközösség nyíregyházi csendes napján résztvevők számára, amikor a bocsánat kérésről van szó, azt gondolom, hogy elsődlegesen arról van szó, hogy lehetőségünk van szembesülni a hitünkkel, a vallomásunkkal, lehetőségünk van szembesülni a kijelentő Istennel, és azzal az Istennel, aki nem csak elhív, hanem az ő elhívását nem bánja meg. Miért is lenne kényszeredett számunkra ebben a helyzetben a hitünkről vallomást tenni, vagyis a megbocsátást gyakorolni? Erősítsen meg minket ebben, Istennek Krisztusban bennünk munkálkodó lelke. Amen.